utolsó három atomerőművét is leállította Németország a hétvégén. Egyébként az atomenergia szerepe már tavaly is csak 6,5%-ot tett ki a német energiamixben, most pedig teljesen megszűnik ez a fajta villamos energiatermelés. Itt van velünk a telefonvonalban Székely Zsolt közgazdász, akivel a témát áttekintjük. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Kicsit tényleg tekintsük át az atomenergia leszerelési folyamatot Németországban. Ugye emlékezhetünk rá, hogy a 2011-es fukushimai atomerőmű baleset után lett egy nagyon rossz sajtója az atomenergiának, főleg Németországban. Ez a leszerelési folyamat azóta gyorsult fel, vagy már ez egy nagyon-nagyon régi elképzelés a németeknél, hogy megszüntetik az atomenergiát igazából, az ebből származó energiaellátást?
Hát valóban itt egy folyamatot látunk. Az, hogy előtte volt ebben egy társadalmi vita Németországban, az egy kérdés, de valójában ez a folyamat 2011. június 6-án indult, amikor az akkori német kormány levonva a fukushimai atomerőmű baleset konzekvenciáit úgy határozott, hogy 2022. december 31-ig az akkor 17 működő német atomerőmű engedélyét meghosszabbítja. Tehát magyarul 2022 végén Németország kiszáll az áramtermelés ezen formájából. És ez egy egész jól németes alakossággal és precizitással megtervezett folyamat volt, aminek ugye az egyik ékes bizonyítéka az, ahogy te is említetted, hogy 2022-ben már a nukleáris energia aránya a német energiamixben hát 5-6% körül volt, ami tényleg egészen elhanyagolható. És ezzel párhuzamosan ugyanakkor a megújuló energiaforrásokból előállított energia nagysága is megnövekedett brutálisan, hiszen a 2022-ben 580 milliárd kilovattóra megtermelt áramnak közel a felét ezek a megújuló energiaforrásokból megtermelt energia adta, ami egy nagyon szép eredmény és nagyon jó eredmény, ugyanakkor felvet újabb kérdéseket, korábban nem létező kérdéseket. Például azt, hogy ez a Dunkelflaute, újonnan kitalált német szó, ami azt az időszakot jellemzi, amikor a szél sem fúj, és mondjuk a nap sem süt annyira felhők miatt, vagy bármi egyéb miatt, amikor is mind a szélerőművek, illetve a hőerőművek vagy nem tudnak működni, vagy nagyon alacsony hatásfokkal működnek. És keletkezik egy úgynevezett termelési vákum, amely valamilyen módon puffer forrásokból meg kell oldani ennek a pótlását. És akkor itt úszik be újra a képben az atomenergia, és pontosabban az energiabiztonság, és annak a kérdése, amely nem csak Németországban, hanem az egész világon társadalmi, illetve szakmai vitákat gerjeszt, amely szerint az energiabiztonság oltárán vajon melyik célt áldozzuk fel, például azzal, hogy egyre több szénerőművet üzemeltetünk az ilyen időszakokban.
Hát igen, ezért nagyon érdekes most, hogy itt említed, miért nem az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása merült fel, és miért a szénerőműveké, amely hát úgy tudom legalábbis, hogy azért környezet szennyezőbb, nagyobb lábnyomot hagy, bár nem biztos.
Hát nem hinném, de erről nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát a fosszilis erőművek, vagy fosszilis alapon működő erőművek rövid távon gyakorolnak negatív hatást, és nem kérdés, hogy a klímacélokat egyáltalán nem szolgálják. Az atomerőművek esetében viszont a legfőbb probléma az, ha félretesszük az üzembiztonságot, illetve az üzembiztonsági kérdéseket, és abból indulunk el, hogy nagyon nehéz kiindulni, mondjuk a következő 100 évben Európában, és ezt értem az ukrajnai erőműveket is, akár mondjuk az aporizsiai erőművet is, semmilyen nukleáris katasztrófa, nukleáris baleset, nukleáris havári esemény nem következik be. Még ha ebből is indulunk ki, akkor is kijelenthetjük azt, hogy az atomerőmű, az a nukleáris ipar jelenlegi tudomány jelenlegi állása szerint már rövid és középtávon klímacélokat szolgálja, viszont olyan problémákat gerjeszt, és ez alatt értem szerint a nukleáris hulladékokat, amelyeket nem lehet megoldani, és amelyek nem csak a következő generációk, hanem a következő 50-100 generációt fogják megterhelni, amely nagyon komoly morális kérdéseket vet fel. Van-e jogunk ennek a megtételére például.
Az is nagyon érdekes, hogy tényleg ezeket az utolsó atomerőműveket úgy állították le, hogy a leállításuk pillanatáig teljes kapacitással működtek, és bár mindketten utaltunk rá, hogy az atomenergia, nukleáris energia szerepe igencsak csekély volt már tavaly is Németországban, de hát egy olyan helyzetben, amikor ugye az energia, szegénység fogalom megint nagyon hangsúlyosan előkerült, meg az ellátásbiztonság helyzete, mit gondolsz, milyen kilátások lehetnek? A Bundesbank elnöke azt mondta, hogy Németország már voltak nehézségek, de nagyjából maga mögött hagyta az energiaválság időszakát. Ez egy hurra optimista kijelentés, vagy itt még lehetnek problémák?
Nem hiszem, hogy komoly problémák lehetnek. Egyébként ez jelenleg sem probléma. Tehát az előbb ugye elkezdtem azt mondani, hogy mit áldozunk fel az energiabiztonság oltárán. Jelenleg az történik, hogy egyre több szén, illetve lignit tüzelésű erőművet állítanak be Németországba, aminek értelemszerűen a zöldek nem örülnek, a jelenleg regnáló kormány tagjai pedig meglehetősen, hogy is mondjam, volatilisan állnak ehhez a kérdéshez. Egyik oldalról nagyon örülnek annak, hogy végre az atomerőművek leállításra kerültek, másik oldalon viszont a gazdasági lobby és a gazdaság igényei azok erőteljesen háttérbe fogják szorítani a klímacélokat. Pont ez a kérdés, hogy milyen módon lehet megoldani ezek azokat az időszakokat, amikor ez a termelési vákum keletkezik. Például az atomerőmű leállításával párhuzamosan nagyon sok helyen, Németországban ez egy ilyen kommunikációs kérdés is volt, vagy egy kommunikációs stratégia is volt, a hidrogéngyártás. Ugye a hidrogén, mint a következő generációk, vagy a következő időszak, a jövőbeni energiahordozó, energiatárolásra szolgáló eszköz. Tehát az is egy érdekes kérdés. De más kérdés az is, hogy most tényleg nem érdemes itt a hidrogéngyártás részleteibe belemenni, de alapvetően most is a hidrogén előállításához vagy fosszilis energia szükséges, tehát konkrétan szén vagy gáz, vagy pedig atomerőművekből származó áram segítségével elektrolízissel állítják elő. Ezek mind érdekes stratégiai kérdések, de a kérdésekre válaszolva energiabiztonság szempontjából szerintem nincs kérdés, tehát az energia, Németország energiabiztonságban megvan oldva jelenleg fosszilis erőművekkel.
Említetted a hidrogén meghajtást, ami ugye az autózás új korszakának is lehet a fő akkumulátor meghajtása alkalmas eleme, de az elektromos áram, elektromos energia az, amely most még talán egyeduralkodónak tűnik az új típusú akkumulátorok kapcsán. Mennyire lesz kevésbé vagy inkább energiaintenzív a német gazdasági modell azáltal, hogy tényleg az elektromos autók kerülhetnek, meg az alternatív hajtásláncok kerülhetnek előtérbe?
Hát az a kérdés, hogy ez mennyire lesz probléma a jövőben, szerintem ez ugyanolyan probléma lesz. Tehát az összességében véve, és ez nem csak Németországban, az egész világgazdaságra értendően, a világgazdaság energiaigénye folyamatosan növekszik. És ugyanaz az elektromobilitással kapcsolatban szeretnék egy példát mondani. Ez pontosan ugyanolyan, mint mondjuk a személygépkocsi gyártás, vagy a személygépkocsi motorok, illetve hajtásláncának a kérdése, mondjuk a 70-es évektől mostanáig. Az tény és való, hogy rengeteg energiával, fejlesztéssel a gyártók eljutottak oda, hogy ezek a motorok egyre hatékonyabbak, egyre kevesebb üzemanyagot fogyasztanak. Ezzel párhuzamosan viszont a motorok teljesítménye még egyre növekszik. Amíg mondjuk a 70-es években egy 100 lóerős autó kifejezetten erős autónak számított, és felső, vagy legalábbis közép-felső kategóriába tartozott. Manapság ezt már az alsó kategóriában, vagy alsó középkategóriában lévő autók is tudják. Tehát hiába növekszik a motorok hatékonysága, viszont a gazdaság, pontosabban a piac igénye az, hogy egyre erősebb autók legyenek. Ugyanez igaz az elektromobilitás piacán is. Egyik oldalról azt szeretnénk elérni, hogy a világ vagy a gazdaság kevesebb elektromos energiát fogyasszon, a másik oldalon viszont áttereljük az eddig hagyományos működésű piacokat erre az elektromobilitás piacra, amely értelemszerűen óriási energiafelvétellel fog járni, amelynek jelenleg a pótlása, illetve a pótlása az még nem egy megoldott kérdés. És igazából véve szerintem a következő 5-10 évnek ez lesz a legnagyobb kérdése, hogy ezt milyen módon tudjuk megoldani, és ez egyébként Magyarországra is igaz. Magyarországra is igaz olyan szempontból, hogy hiába, hogy egyre több elektromos autó van, de hát ezeket az autókat előbb-utóbb nem lehet majd úgy tölteni, hogy otthon rádugjuk a konnektorra, és akkor reggelre feltöltődik. Induljunk csak ki abból a helyzetből, hogy mondjuk elektromos meghajtású buszok, akár csak mondjuk Budapesten, ami Budapest ellátásához szükséges a 3000 buszra körülbelül, hát ezeket minden nap tölteni kell, az olyan óriási energia felvétel, hogy nem csak az a kérdés, hogy honnan van, honnan származik az ebből eredő elektromos áram, hanem azt oda is kell vinni. Tehát ezek nagyon nagy stratégiai kérdések, mondom, Magyarországon is, nyilván nem csak a világon.
Hát igen, meg ugye vannak azok az időszakok, amiket említettél, amikor ugye nem fúj a szél, nem süt a nap, ugye hogy hogyan lehet viszont ezeket a periódusokat is jól ellátni energiával, hogyan lehet jól megtartani az energiát, raktározni azt. Németország, tekintve, hogy Európa legerősebb gazdasága, jár az élen az energia raktározás, tárolás tekintetében, mondjuk Magyarországgal összevetve, vagy itt együtt fejlődik a kontinens?
Hát szerintem nem, a világon nem Németország jár ebben az élvonalban, hanem éppen, hogy Kína. Ez a Kínában az elektromobilitás, illetve az elektromos meghajtású járművek tekintetében jelenleg eléggé behozhatatlannak tűnő versenyelő előnye rendelkezik már, mint a kínai gazdaság. Tehát ők, és nyilván ennek a folyamatnak a következő lépés a tárolás, hogy hogyan tároljuk az elektromos energiát, ugye is itt vannak az akkumulátor dolgok, és ugye pont Magyarországnak is van aktuál politikai érintettség ebben a dologban. Tehát az egy stratégiai kérdés, hogy az energiát hogy tudjuk tárolni. Előállítani viszonylag könnyű, és még egy nagyon fontos elemet meg szeretnék itt jegyezni, ami tényleg egy, ha kicsit még feljebb emelkezünk ebből az egész dologból, az, hogy dunkelflaute, tehát azt mondjuk sötét van, Európa egy bizonyos részén, az nem azt jelenti, hogy Európa másik részén nem lenne napsütés, tehát összességében véve egy európai elektromos áramtermelési rendszert, ami megújulókra épül, tehát akár naperőművekre, illetve szélerőművekre, az nem egy technikailag, nem egy kivitelezhetetlen folyamat. De akár ezeket a hálózatokat még jobban ki lehetne szélesíteni. De itt jön az a kérdés a képbe, hogy ilyen hasonló, nem teljesen ugyanez a képlet, de ha kicsit kiemelkedünk ebből, akkor hasonlót láthatunk. Ez már megtörtént valamikor az 50-es, 60-as években, amikor megépült a Barátság kőolajvezeték. És most meg ebből vannak a problémák. És miközben itt a szemünk előtt zajlik a világ gazdasági és politikai újrafelosztása, itt egy nagyon fontos kérdés, hogy az energia ellátó rendszerek, azok hogyan fognak kialakulni, és kinek a kezében lesznek a jövőben.
Elfogyott az időnk, de tényleg még egy témát érintsünk. Röviden a magyarországi atomenergia helyzetet, Paks 2 beruházást. Itt született egy megegyezés a paksi bővítés szerződéseinek módosításáról a múlt héten, hogyha jól emlékszem. Ugyanakkor tényleg, ahogy az egyik hallgatónk is felhívta rá a figyelmet, az elmúlt 10 évben nem sok minden történt a beruházás kapcsán, most meg szankciós politika is nehezíti ezt a Paks 2 projektet. Milyen kilátások lehetnek ennél?
Hát pontosan passzol az előző mondásomba ez a kérdés, hiszen itt a hosszú távú energiabiztonság, illetve a hosszú távú függésnek a kialakítása történik, amit én nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog. Tehát valakitől mindenképpen függeni kell. Ha nyilvánvalóan Paks esetében teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy akár a technológia, akár a finanszírozás, akár az alapanyagok, akár pedig a keletkező hulladék tekintetében az egyértelműen orosz orientáltságú dolog lesz, és nem 3 évre, nem 5 évre, hanem alsó hangon 30 évre határozza meg Magyarország, hogy is mondjam, politikai és gazdasági hovatartozását. Ezért a Paksi atomerőműnek az újabb Paksi atomerőmű bővítésének a kérdése nyilvánvalóan egy nagyon erőteljes politikai kérdés, mint sem gazdasági lenne, és még akkor is mondom ezt, hogyha félretesszük az előbb említett környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági aggályokat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percekben Székely Zsolt közgazdást hallották, további szép napot, szia!
Én köszönöm, szóval.
Friss hírekkel várjuk Önöket hamarosan, 8:30.